Sziasztok, ez itt a Kávézó a világ végén, és itt ül velem szemben két vendégem, akiket hát nagyon-nagyon hosszú szervezés után, de hál' Istennek most már sikerült akkor megszerezni ide a műsorba. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Szendőfi Balást és Farkas Mátyást, aki a WWF részéről van itt, Balázs pedig, hát azt hiszem, azt mondhatom, hogy most már tényleg egy elég széles körben ismert és elismert természetfilmes dokumentumfilmes, és a témánk alapvetően, vagy legalábbis a kiindulási témánk az a magyar vizek, a hazai vizek helyzete, de szerintem egy csomó mindenfelé el fogunk majd innen evezni, mert hogy ez nagyon-nagyon sok mindennel összefügg, és ugye Balázs készítettél a WWF-el közösen nemrégiben egy fantasztikus filmet, az Eltiltkozott vizeinket, amit meg is lehet nézni a YouTube-on bárkinek, mindenkinek ajánljuk, és nagy szeretettel is szoktuk ismerni, nagyon fontos téma, és nem tudom, hogy ebben vagy a sajtóanyagban hangzik el az az elég sokkoló adat, hogy a hazai vizek 90%-a megszűnt, vagy nagyon-nagyon rossz állapotban van. Ez mennyire helytálló, illetve ez mihez képest van ez a 90%?
Mátyás, szerintem erre te első körben válaszolj te.
Jó. Ez egy körülbelüli adat, és elsősorban a mondjuk 200 évvel ezelőtti állapothoz képest értjük ezt az adatot, a nagy folyószabályozások megkezdése előtti állapothoz képest. Ugye ezek a munkák valóban nagyon sok vizesélőhelyet szüntettek meg, első lépésben azzal, hogy a folyókat elvágtuk a hullámtereiktől, és másodszorban pedig azzal, amiről ez az Eltiltkozott vizeink című film is szól, hogy kiépítettünk egy gigantikus vízelvezető infrastruktúrát, hálózatot, és a folyószabályozások után nedvesen maradt területeket még lecsapoltuk. Tehát ez a szám nagyon sokkoló, ez egy olyan állapothoz képest értendő, ami a mai realitástól már nagyon messze van. Tehát ugye fel sem merül, hogy ezt az állapotot mondjuk visszaállítsuk, vagy hogy ez valamilyen szinten, hogy mondjam, egy célállapot lenne, de mégis egy nagyságrendileg érzékelteti azt, hogy az elmúlt 200-250 évben milyen változáson ment át a hazai táj.
Bedobja a csalit a médiásnak, mint én, aki rögtön ezzel tud kérdezni, micsoda 90%, de hogy igen, de hogy azért ez tényleg ugye azt kell látni, hogy engem is meglepett, amikor láttam ilyen régi térképet, hogy ugye Magyarország, mint medence, tényleg egy ilyen mocsaras árvizes terület volt, tehát hogy ahhoz képest, de hát azért nem lehet azt mondani, hogy most szépi szuper a helyzet, még hogyha ahhoz képest is van ez a 90%. Balázs, te erről tényleg napi szinten ebben mozogsz. Te mennyire látod a mostani helyzetet rossznak?
Mondok egy példát, a 90%-ot még tovább tetézve a lápoknak, amelyek elég hát ökológiai szempontból értékes élőhelyek és szénmegkötés szempontjából is nagyon előkelő helyet foglalnak el a különböző élőhelyek között, a 97%-át tüntettük el az országból az elmúlt 150 évben. Tehát a vizes ugye az egy átlagos szám, ez a 90%, amit közelít a 90%-hoz, de hogyha ezt így élőhelytípusonként vesszük, akkor lehetséges, hogy még durvább számokat kapunk. Halkutatóként pedig azt az adatot tudnám még hozzátenni, hogy az európai, tehát ez egész Európára vonatkozik, folyóvízi halállomány, tehát édesvízi folyóvízi halállománynak is több, mint a 90%-a eltűnt az elmúlt 100 évben.
Miért tüntettük el, miért bántunk ilyen csúnyán el ezekkel a területekkel? Egyszerűen gonoszak vagyunk, és nem szeretjük a vizes élőhelyeket, vagy mi állnak a hátterében?
Gondolom, hogy kellett az élőhely nekünk, illetve főleg a saját táplálékunk megtermelésének. A film egyébként az elején óhajtott ezzel is foglalkozni, csak aztán különféle tárgyalások oda vezettek, hogy ennyire ne legyen szerteágazó, illetve ne foglalkozzon azzal behatóan, hogy mondjuk milyen táplálék alapanyag típusok feleltek meg bizonyos korokban az emberiségnek. A Kárpát-medence az eredeti állapotában például ellátta hallal nem csak az itteni népet, hanem fél Európát. Viszont akkor, amikor elkezdődtek a nagyobb háborúk, és ez is majdnem szerepelt a filmben, csak aztán többen mondták, hogy ezt így főleg a mostani helyzetre rímelve ne annyira tegyük bele, mert hát nyomasztó, de hogy amikor elkezdődtek a nagyobb háborúk, akkor ugye a hadtáp már termény kellett, hogy legyen, tehát gabonát könnyebb volt szállítani, mint mondjuk húst vagy halat. Uh-huh. És ez is befolyásolta azt, hogy vizekre kevesebb szükség volt, és termőföldekre pedig több. Ez csak egy példa a sok közül.
Ha jól tudom, hogy ugye az is nagyon befolyás, hogy a folyók leszabályozása is szerepet játszott ebben, tehát hogy a régi természetes folyórendszer az egy ilyen nagyon-nagyon kacskaringós, nagy árterületekkel bíró, hol kifolyik a folyóvize, hol vissza, és ugye hát végülis érthető módon ugye egy szabályozottabb folyórendszert kellett ahhoz kialakítani, hogy mondjuk élelmet lehessen termeszteni, vagy akár élni lehessen azon a területen. Tehát ez nem egy új keletű dolog, hanem ez még ugye a 19. század derekán ugye a nagy modernizálás keretén belül lettek ugye ezek a folyók is leszabályozva, és gondolom, hogy ez a legtöbb ilyen területet akkor veszítettük el.
Igen. Én ezt azt tenném hozzá, hogy van nagyon leegyszerűsítve ezt a dolgot, meg kicsit filozófikusan nézve, hogy van az emberben, meg az emberi civilizációban egy olyan törekvés, hogy minden legyen szögletes, bizonyos határokkal, vagy ilyen, vagy olyan, és szabályozzuk, és kiszámíthatóvá tegyük a környezetünket. És ezek a vizeségek, ezek pont nem ilyenek, tehát ezek nagyon sok olyan terület volt Magyarországon, ami nem volt igazán mély víz és állandó álló víz, hanem ilyen időszakosan elöntött terület volt, tehát nem is igazán víz, meg nem is igazán szárazföld. Egy sokkal aktívabb odafigyelést igényelt, hogy ezeket a területeket hasznosítsuk, egy sokkal szerteterülőbb figyelmet, én azt gondolom, és ez egy ponton kényelmetlen volt, tehát egyszerűbb volt, hogy akkor most legyenek vizek, itt víz van, legyen szárazföld, itt szárazföld van, de ez a puffer terület, ami néha vizes élőhely, néha leszárad, tehát tipikusan az árterek, a lápok, mocsarak, ez így nem tetszett az emberek nagy részének.
Illetve az itteni nép, az ott élő nép az alkalmazkodott hozzá, tehát emlékezhetünk ugye a foggazdálkodásra is, illetve arra, hogy a sáréti emberek hogyan alkalmazkodtak az ottani terepviszonyokhoz, hogy az állandó száraz szigeteken állattenyésztést folytattak, illetve nádat vágtak, a lápokban csíkáztak, stb. Nagyon sokféle forrásból szerezték be a napi betevőt, és aztán később, amikor ott azt az egészet lecsapolták, és szántóföldek lettek, onnantól már csak egyféleképpen, tehát már a pákász is, meg az állattenyésztő is, meg mindenki mehetett napszámosnak az új gabonaföldekre. Tehát nem mindenki örült azért ennek a szabályozásnak és változtatásnak. Ez ilyen, hát nyugati minta volt akkoriban, illetve felülről jövő átnyomott dolog, hogy legyen modern, és lehessen, egyébként is lehessen azzal a terménymennyiséggel, amihez így pluszban hozzájutott az ország, lehessen mondjuk tőzsdézni, lehessen eladni a nemzetközi piacokon, stb.
Mindjárt áttérünk arra, hogy ez miért olyan fontos a mai viszonylatokban, de ugye ez a fokolós gazdálkodásról lesz, én is nem olyan rég találkoztam ezzel, és ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog, és szerintem kevés ember tudja, hogy ez pontosan mit jelent, tehát ez hogy zajlott, mi történt ezeken a területeken.
Ennek én sem vagyok igazán szakértője, de a foggazdálkodást egy mondatban szerintem úgy lehetne összefoglalni, hogy pontosan azokhoz a lélegző, élő vízjárásokhoz alkalmazkodott, és az alkalmazkodáson van a fő hangsúly, amiket ugye később beszabályoztunk, és már nem kell hozzá alkalmazkodni, hanem a természet alkalmazkodik kénytelen keretlen a szabályozásokhoz. Az történt a foggazdálkodásnál, hogy ugye bár olyan árkokat ástak a kivonuló árhullámnak, amin ugye szét tudott terülni, és ezt az árhullámot nem a mederben akarták tartani, hanem pont, hogy kivezették a számukra alkalmas helyekre, a mélyfekvésű területekre, és aztán amikor visszahúzódott, akkor ki tudták belőle fogni a halat például ilyen különféle vejszékkel és egyéb eszközökkel, amiket állítottak a torkolatokba. És a lényeg az, hogy a folyók és az egyéb vizek lélegzését kihasználták, nem pedig megakadályozták.
Meg ha jól tudom, ugye ebben az a fantasztikus, hogy ez egy katalizáló folyamat volt. Tehát én ezt szoktam emlegetni, amikor arról beszélek, hogy az embernek nem feltétlenül kellene mindig romboló tényezőnek lenni. Tehát voltak olyan példák a történelemben, amikor az ember katalizátorként működött a természetben, mert ugye a foggazdaságnak köszönhetően egyébként magasabb lett a halállomány, mert hogy ugye ezeken a területeken elkezdtek szaporodni a halak, leépítettek egy olyan rácsszerkezetet, amin a kis halak ki tudtak úszni, csak a nagy halak maradtak bent, tehát magasabb lett a halmennyiség mennyiség, mint ami egyébként természetesen lett volna, miközben egyébként ezeken a területeken folyamatosan szivárgott le a talajvíz rétegeibe a víz, tehát a növényzet és a flóra is nagyon-nagyon szép volt, nagyon jó volt, hogy a gyümölcstermés, tehát hogy az egész egy nagyon-nagyon szép ilyen permakultúrás rendszer volt, ami valamikor nagyon jól működött, tehát hogy vannak ilyen működő rendszerek, amikhez vissza lehetne akár nyúlni.
Én erre utaltam pont, amikor azt mondtam, hogy az ember valahogy szabályozni szeret, mert hogy ez a fajta gazdálkodás, ez egy sokkal, és amikor azt mondom, hogy szerte szortabb figyelmet igényel, mert egy adott területen, attól függően, hogy ez félméteres, vagy akár 10 centis léptékben milyen magas volt, voltak a legmélyebb területek, ahol halgazdálkodni lehetett, az egyen magasabb területeken mondjuk legeltetni, a még magasabban gyümölcsészet volt, és a legmagasabban volt szántó, és a legeslegmagasabban volt a település, de hogy ezeket a területhatárokat akkor igazából a víz magának rajzolta ki, tehát itt az volt az érdekes, hogy megnéztem, hogy a víz hova folyik, és ott egy annak megfelelő hasznosítást csináltam, most meg akarom mondani, hogy a víz hova folyjon úgy, hogy én ott azt a hasznosítást csinálhassam, amit szeretnék, ugye az egyik a tájjal dolgozik együtt, a másik a táj ellenében dolgozik, de hogy akkor egy gazdának, akinek egy helyen volt területe, mondjuk adott esetben kellett 4-5-6 dologgal foglalkoznia, most pedig be tud egy gazdálkodó állni egyfajta technológiára, egyfajta terményre, és akkor azt lehet csinálni.
Egy kiszámítható, viszonylag kiszámítható a terméshozamra. Igen, ez az egész mezőgazdaság, az ipari mezőgazdaság és az ökológiai mezőgazdaság közötti ellentét, hogy ott is az van, hogy igen, tehát hogy akkor sokkal, ha vegyesebb a fajgazdaság és egy diverzebb fajgazdaság van, az ellenállóbb viszont sokkal bonyolultabb, igen, a beszületelés, az egésznek a kezelése, meg minden. Tehát, hogy ez én azért mondom, hogy ez egy nagyon-nagyon sok felé mutató, izgalmas téma egyébként. Ez az egész. Na jó, de akkor tekerjük előre az időkerekét, és akkor nézzük meg, hogy ez miért jelent most problémát. Tehát most ezek a területek már nincsenek meg, le lett szabályozva, ugye vannak rengeteg csatornarendszer van az országban, amin ezeket a felesleges víz mennyiségeket, felesleges idézőjelbe teszem, vizeket elvezetjük. Miért gond ez?
Csak hogy visszajutoljuk az előzőre, ugye az volt az érv a szabályozott gazdálkodás mellett, hogy az kiszámítható, mármint a szabályozott vizek melletti gazdálkodás mellett, de kiderült aztán nagyon hamar, pár évtized alatt, hogy mégsem kiszámítható, hiszen pont amiatt, amit tettünk, vagy nagy részben amiatt kevesebb víz jön, és aztán most már a nagyon kiszámíthatónak gondolt szántóföldi gabonatermesztés is annyira kiszámíthatatlan lett, hogy gyakorlatilag ellehetetlenült egy csomó területen az Alföldön, pont azért, mert elmaradnak az áradások, ennek kapcsán a kisvízkör csökkenése miatt elmarad a csapadék is, nyilván ebben közel játszanak globális folyamatok is, tehát a globális éghajlatváltozás is, de nagyon sok minden lokális. Úgyhogy bármennyire is szerettünk volna, nem sikerült egy teljesen kiszámítható és GPS-en működő rendszert kialakítanunk.
A kis vízkörről tudnám mondani két szót, hogy ez mit jelent?
Tudnék, de lehet, hogy Mátyás többet tudna mondani.
Akkor Mátyás, kérlek te.
Igen, ez az általános iskolás földrajzkönyvekben is benne van. A kis vízkör az azt jelenti, hogy egy területről elpárolog a víz, abból egy felhő lesz, és az viszonylag közel a közelben egy kis kört leírva csapadékként visszakerül a felszínre, ez a csapadék, ez lehet eső, de lehet akár mondjuk harmat is. Ugye ezt a kis vízkört, ezt a nagy globális cirkulációs rendszerekkel szemben kell kicsinek érteni, mint amikor mondjuk a trópusokról felszáll a nedves légtömeg, és akkor az mondjuk eljön egészen a mediterráneumig télen, és akkor ezért télen csapadékos a mediterráneum, ez egy nagy cirkulációs kör, és a kis vízkör az, amikor ez egy lokális szinten zajlik, és van egy ilyen elmélet, ugye, hogy azzal, hogy ilyen óriási vízfeleteket tüntettünk el Magyarországról, azzal ugye ezt a kis vízkört is alábnyestük, tehát hogy nincs annyi párolgás, és ebből nincs annyi csapadék. Ez egyébként nagyon nehéz bebizonyítani, mert nagyon nehéz megmondani azt, hogy egy csapadék, ami lehullik, az most pontosan hol párolgott el, de azért ezt tudjuk, hogy ez mechanizmus szinten így működik, és van valami ráció ebben. Az biztos, hogy ezt adatokkal sokkal-sokkal nehezebb alátámasztani. Tehát ugye a kis vízkör problémáját azt így érdemes behozni, de ami ennél sokkal evidensebb, az szerintem, hogy Magyarországon egyszerűen nincs elég csapadék, sem most, sem régen. Tehát, hogy Magyarország alapvetően egy aszályos ország, a területének a nagy részét nézve elmondható, hogy a párolgás az mondjuk 800 mm, a csapadék az mondjuk 550-600. Ez azt jelenti, hogy, hogy alapvetően egy aszályos ország vagyunk, inkább hasonlítunk, én azt szoktam mondani, hogy inkább hasonlítunk egy sivatagi országra, ahol kevesebb a csapadék, mint a párolgás, mint hasonlítunk mondjuk Angliára, ahol rengeteg az eső és kicsi a párolgás, nagyon vizes meg üde táj van. És ez nem volt probléma egészen addig, amíg nagyon sok többletvizet kaptunk, ugye a medence fekvésnél.
Tényleg Magyarország a vizek hazája, hát így ugye van. Ezt sokan még mindig így gondolják.
Tehát a víz többletünk, amire ez a rettentő sok vizes élőhely létezett Magyarországon, ez nem a csapadékosság miatt volt, hanem a folyókon, meg a felszín alatt ide áramló vizek miatt. És ugye ezektől kezdtünk el megszabadulni szisztematikusan, és ezt a megszabadulást a mai napig csináljuk, tehát hogy mondjam, a vízgazdálkodási infrastruktúra az a mai nap ebbe az irányba tereli a vízgazdálkodást.
Ilyen szemlettel van üzemeltetve. Azt, hogy meg akarunk szabadulni tőle, az mit jelent pontosan? Tehát, hogy mert ha itt jön a víz, akkor hogy szabadulunk meg tőle?
Hát egy nagy folyón például úgy, hogy nem vezetjük ki oldalt irányba az árhullámot, tehát azokat a területeket, amiket tavaly szeptemberben volt a hatalmas árvíz a Dunán, az a folyószabályozások előtt szétterült volna egy hatalmas felületen. Nyilván ezt ma már nem akarjuk megcsinálni, mert ott települések vannak, de mégis valahogy ezt a vizet hasznosítani kellene, ki kéne vezetni, be kéne szivárogtatni ott, ahol ezt a legkönnyebben meg lehet csinálni. Ugyanez igaz nyilván a Tiszára. Ez az egyik. A másik pedig, hogy az a csapadék is, ami érkezik, és ez már nagyon benne van a filmnek a témájában, az a mai napig egy olyan területre hullik az ország legtöbb részén, ahol van egy vízelvezető infrastruktúra, ezek a bevízelvezető csatornák, amik a mai napig betöltik azt a funkciójukat, hogy mentesítsék az adott területet a víztől, és ez a csapadék, amire amúgy marha nagy szükség lenne, ez elvezetésre kerül. Tehát az elmúlt 200 évnek a logikája alapján kiépített infrastruktúra üzemel ma is, amikor már egy teljesen más logikával kéne üzemeltetni egy más infrastruktúrát.